érzelmeink, hangulataink, ebben a témában vagyunk, délelőtt folyamán a hangulatainkról volt szó, próbáltuk elkülöníteni, hogy mi a különbség az érzelem és a hangulat között. Azt mondtuk, hogy a hangulatban benne vannak nem csak a gondolataink, hanem a testünknek a különféle állapotai is. Az érzelmek az viszont elsősorban a tudatunkban lévő gondolatoknak a tükröződései. Ebben a mostani előadásban olyan erős érzelmi állapotokról, depressziókról lesz szó. Ki ne élt volna már át kisebb, nagyobb, hosszabb, rövidebb ideig tartó depressziót, ki nem volt már hosszabb ideig rossz hangulatban. Mindjárt az elején le kell szögezni, hogy a depresszió és a rossz hangulat nem azonos egymással, hogy mik befolyásolják mindennapi hangulatainkat, hogyan kezelhetjük azokat. Erről volt szó délelőtt. Most a depresszióról, illetve a belőle való gyógyulásról lesz szó egy pszichológus szerzőpáros könyve alapján, illetve több könyv alapján is. Az egyik Albert Ellis és Robert Harper, úgy magyarosan mondom, hogy írni is tudjuk, útmutató az észszerű élethez. Guide to Rational Living. Ez is egy népszerűsítő pszichológia könyv, a Pszichológia Dióhíba című könyv alapján ismertetem. Tudtommal ennek nincs magyar fordítása, és a másiknak sem. Ők ketten vitték be a köztudatba a racionális emotív terápiát, rövidítése RET, tehát racionális emotív terápia. Ez a terápia a freudi pszichoanalízis évtizedei után forradalmasította a pszichológiát. A RET Freuddal szemben azt tanítja, hogy az érzelmek nem az elfojtott vágyakból és szükségletekből erednek, hanem gondolatainkból és hiedelmeinkből származnak. Lelki egészségünket nem a rejtélyes tudattalan, hanem a magunknak nap mint nap eldarált kifejezések, gondolatok, mondatok befolyásolják a legjobban. Ezek alkotják életfilozófiánkat. Ezek átalakításával megváltoznak érzelmeink is, kigyógyulhatunk depresszióinkból is. Első hallásra túl racionalista kijelentésnek tűnik, hogy észérvek segítségével próbáljunk az érzelmek útvesztőiből kikeveredni, de Albert Ellis és a kognitív pszichológia már majdnem fél évszázados tapasztalatai azért arról tanúskodnak, hogy az elmélet a gyakorlatban is működik. Láttuk, hogy az érzelmi zavarok hogyan vezethetnek depresszióhoz, hogyan taszíthatnak különféle függésekbe embereket. Erről szóltak itt az előző előadások. Ha nagyon erős függőségekbe kerül az ember, az életveszélyes állapotot is jelent, mert tönkre megy az ember egészsége, önmagát is másokat is veszélyeztető állapotba kerül. Másokat is megbetegíthet, elzűrlik könnyen, öngyilkosságot követhet el, és elkeseredettségében, kilátástalanságában akár másokat is meggyilkolhat. Ilyen esetek, hát mostanában is egy anya például két kisgyerekével ugrott ki, nem tudom, hanyadik emeletről, mindnyájan meghaltak. A függőségekből való gyógyulás fontos tényezője, hogy feltárjuk a múltat, megtanuljuk azt elfogadni, hogy szembenézzünk tényleges állapotunkkal, negatív érzelmeinkkel, elfogadjuk először azokat, megpróbáljunk velük együtt élni, és ha lehetséges betegségeinkből meggyógyulni, vagy azokat méltósággal viselni. Tehát az alkohol is, azt mondják, hogy az alkoholizmus az nem gyógyítható, de ha ennek tudatában van az ember, akkor azért mégis valahogy jobban tudja kezelni magát. A depresszióból és az érzelmi zavarokból való gyógyulásnál kulcsfontosságú, hogy odafigyeljünk belső mondatainkra. A szerzőpáros szerint az ember nyelveket alkotó állat, mondjuk ezt, hogy állat, ezt nem kell nagyon szégyenkezni, miatt a csomó állati dolog van bennünk, a tomista filozófia is hasonlóképpen határozza meg az embert, animal rationalem, eszes állat. De hát ez azért nem kis különbség, az az értelem meg a szabad akarat. Mi emberek szavakban, gondolatokban fejezzük ki érzelmeinket, amilyennek mondjuk magunkat, amiket magunkról gyakran ismételünk, olyanná is válunk. Lehet, hogy nem mi mondtuk először olyannak magunkat, amilyennek mondjuk, hanem mások, de aztán elhittük, hogy valóban olyanok vagyunk, és így fokozatosan olyanná is válunk. Nem mindegy, hogy miket hiszünk és ismételgetünk magunkról. Ezek a hiedelmek, belső beszélgetések javunkat szolgálhatják, segítségükkel kialakíthatunk magunkról egy pozitív énképet, de alá is áshatják személyiségünket. És akkor nagyon könnyen helyette mindenféle babonákba esünk, és azzal magyarázzuk az irracionális viselkedésünket. A beszélgetés terápia azoknak a logikai hibáknak a feltárására irányul, amik belénk épültek, ezért nem vesszük észre azokat. Ha például rettenetes szorongás vagy félelem gyötör valakit, felszólítják az illetőt, hogy menjen vissza a mostani félelmeit és szorongásait előidéző gondolatsor elejére, a legelső gondolathoz. És az első gondolat az ilyenféle szokott lenni, jaj, de borzasztó lenne, ha, vagy jaj, de rémes, hogy én. Itt kell beavatkozni és feltenni a kérdést, hogy pontosan miért is lenne olyan szörnyű, ha ez és ez történne. Azután tényleg rossz, annyira rossz ez a mostani helyzet, mint amilyennek mondjuk, és vajon örökké fog tartani? Néhány ilyen általános gondolat, ami leginkább már magában rejti ezeknek a gondolatoknak a fő ellenszerét is, a megkérdő jelezést, illetve kérdéseknek a föltételét. Ha valamilyen eseményt katasztrófának tekintünk, akkor valóban az is lesz. Mert csak belső állításainkhoz tudunk igazodni, akár jónak, akár rossznak, akár semlegesnek ítélünk valamit. Kereszténységnek egy nagyon fontos kijelentése van ezen a ponton, de ezt nem a szerzőtől idézem. Az Isten szeretőknek minden a javára válik. Bármilyen negatív dolgok történtek velem, bármilyen borzasztó gyermekkorom volt, az átfordulhat és pozitív tapasztalattá lehet. Könyvben van egy ilyen című fejezet, hogyan ne essünk teljesen kétségben. Ebben a szerzők arról írnak, hogy a gyötrődés, a depressziós elmeállapot az önfenntartó. Ha egy kapcsolat megszűnése, egy állás elvesztése, vállás vagy halál eset után levertek, szomorúak vagyunk, az érthető, az rendjén van. De ha ez az érzés tartósan megmarad, akkor felerősödik, és mint a guruló hólabda egyre nagyobb lesz, és teljesen belesüppedünk gyötrődésünk gyötrelmeiben. Egy nagy önsajnálat lesz úrrá rajtunk, ahelyett, hogy próbálnánk racionálisan megoldani a helyzetet. Elménk számára csak addig rossz valami, amíg azt rossznak mondjuk magunk előtt. Ha felhagyunk a rossz érzés gerjesztésével, az magától el fog múlni. Például fizikai fájdalmat érzünk, az egy valóságos érzés, nem lehet tudomást nem venni róla, de ha elmúlt, akkor nincs automatikus kapcsolat a fájdalom ingere és az érzés között, ha csak be nem beszéljük magunknak, hogy fáj, mert akkor valóban fájni fog. És itt valami hasonló jelenség, a úgynevezett fantom fájdalmak is, amputáltak egy végtagot, vagy kiúztak egy fogat, és még mindig fáj. Mert ezzel a bebeszéléssel ilyen szoros kapcsolat jött létre. Albert Ellis már 1960-ban azon a véleményen volt, hogy a depresszió gyógyszeres kezelése nem jó megoldás, mert a gyógyszer elhagyása után az illető újra depressziós lesz. Csak akkor következik be tartós gyógyulás, ha a beteg megváltoztatja gondolkodását, lebeszéli magát a tartóssá vált negatív érzésekről, amikor azok megjelennek. Szerzők azt is mondják, hogy egyesek titokban élvezik depressziójukat, mert az a kényelmesebb megoldás. Nem akarnak előfeszítéseket tenni a változás érdekében, nem akarnak saját lábra állni, mert az felelősséget jelent. Inkább másokra lőcsölik magukat. Vannak esetek, amikor egyszerűen el kell határoznunk, hogy nem engedünk a depressziónak, és érzéseink ennek megfelelően alakulnak majd. Persze nem biztos, hogy mindig ilyen egyszerű a helyzet, de ez is működhet. Ha jobban akarunk élni, akkor az értelmet kell érvényesítenünk életünk legracionálisabb szférájában, az érzelmek területén. Tehát itt a szerzőknél a gondolatok megváltoztatása az kulcsfogalom. Elis abból indul ki, hogy bármi történt is a múltban, és itt talán ez nagyon reménytadó valami, hogy sok nagyon nehéz volt a múltunk, gyermekkorunk, bármi történt is a múltban, a jelen számít, és az, hogy mit tehetünk most a gondok enyhítésére. Ő erre már gyermekkorában rájött, mert anyja bipoláris betegségben szenvedett, apja pedig gyakran üzleti úton volt, ilyenkor neki kellett gondoskodni a kisebb testvéreiről, hogy minden reggel felöltözzenek, enni kapjanak, elmenjenek az iskolába. Amikor pedig ő maga vesepanaszokkal kórházba került, szülei alig látogatták. És ő megértette, hogy az ember csak akkor izgatja fel magát egy adott helyzet miatt, ha ezt megengedheti magának. Ebben benne van egyfajta elkényeztetettség is, tehát nem csak a diktatórikus szülők tesznek rosszat, hanem az elkényeztetők is, illetve lehet, hogy a kettő esetleg együttműködik, és az még rosszabb. A depresszió idején átélt rossz érzések mind a negatív gondolatokból fakadnak. Ezeket a negatív gondolatokat kell átalakítani, megváltoztatni, pozitívakkal helyettesíteni. Itt működnek, ezeket úgy is hívják, hogy ilyen automatikus gondolatok, ezeket kell nyakon csípni és megváltoztatni. Ezek nem mérleglés vagy érvelés eredményeként jönnek létre, hanem akaratlanul, gyorsan, villanásszerűen, és ezek gyakran torzítottak. Van a kis füzetben, amit kiadtam, intelligens gondolkodás, viselkedés, gazdálkodás. Ha ezeket az ember nagyon betanulja, ezeket a dolgokat, és mindent ezek szerint akar cselekedni, azzal már önmagában is kikapcsolhatja ezeket a negatív vagy automatikus gondolatokat. De nézzük azért picit ezek, hogy hogyan is működnek. Van egy szituáció, egy helyzet, például hogy a beteg kezelésre megy, és az orvos éppen nincs ott, amikor megérkezik, automatikus gondolat, hogy megfeledkezett rólam. És erre rögtön szomorúság fogja el. Tehát szoros kapcsolat van a helyzet, az annak nyomán támad gondolat és az érzés között. Ezeket az automatikus gondolatokat előbb azonosítani kell, ilyen kérdések segíthetik. Mi fordult meg éppen akkor a fejében? Mire gondolt éppen akkor? Mi futott át éppen a fején? És ezeket az automatikus gondolatokat meg kell kérdőjelezni. Miért gondolja azt, hogy épp megfeledkeztem magáról? Nem lehetett más oka is annak, hogy én most nem vagyok ott? Nem lehet az, hogy valami miatt késtem, vagy más egyéb okon volt rá, és nem maga volt a középpontban? Tehát mi bizonyítja ezt az elképzelést? Mi szól az elképzelés ellen? Lehet ezt a helyzetet másként is magyarázni, értelmezni. Rossz gondolat van bennem, ilyen-olyan érzések vannak, hát miért, hogy jöttek azok? Mi a legrosszabb, ami történhet, ha mondjuk hű, de szörnyű dolog ez? Mert mi ebben a szörnyű? Mi az a szörnyűség, ami bekövetkezhet? Túl tudnám rajta tenni magam? Vagy mi a legjobb, ami történhet? Nem biztos, hogy az a legrosszabb fog bekövetkezni. És mi következik abból, hogy hiszek az automatikus gondolatokban? mi lenne az eredménye annak, ha megváltoztatnám gondolkodásomat. Segíted az is, hogy most nem rólam van szó, hanem egy barátom van ilyen helyzetben, mit mondanék a barátomnak. Egy másik szerző, David D. Burns, a Jókedvűen, az Új hangulatterápia című könyvében 10 úgynevezett kognitív torzulás sorol fel, amelyek tulajdonképpen nem mások, mint logikai hibák. Tehát a gondolkodásunkkal van baj. A pszichológia dióhéjban éppen csak 4-et megemlít, más helyekről kellett ezeket összevadásznom, most egy picit később jöttem, még az is az oka volt, hogy éppen tartott ez a vadászat. Ilyen a minden vagy semmi típusú gondolkodás, minden vagy semmi. Ez egy példa, ha nem vagyok a legjobbak között, akkor értéktelen vagyok. Különösen tehetséges embereknél, vagy akikből beleszugerálják azt, hogy tehetséges vagy, de nem hozhatsz haza csak ötöst. Nem vagyok a legjobbak között, akkor értéktelen vagyok. Sajnos itt van a szülői magatartás, amelyik ezt belevitte a gyerekbe. Túlzott általánosítás, nekem soha semmi nem sikerül. Hát ez így nincs ilyen mindenkinek. Még a, hogy van vak, tyúk is talál szemet. Negatív szűrés. Tehát amikor egy helyzetben csak a negatívumokat veszi észre valaki, mondjuk ez a hosszú repülőút, vagy ez a hosszú autóút hazafelé elrontja az egész nyaralást. Ha ő így gondolja, akkor el fogja rontani. Gondolatolvasás. Tehát amikor valaki beleolvas, hogy más így vagy úgy gondolkodik. Borzasztó kényelmes annak is, aki szemben áll ilyen emberrel. Unalmasnak tartanak. Hogy azt gondolják rólam, hogy. És akkor legkülönbözőbb. És akkor ember mentegetőzik, hogy te egyszer ágában sem volt, hogy ilyeneket gondoljak, vagy föltételezzek rólad. Aztán jövendőmondás. Ez itt egy csomó minden ilyen babonás dolgok is vannak, itt úgysem fog sikerülni. Hát ő előre megmondja, hogy ez úgysem fog sikerülni, hát akkor persze nem fog sikerülni. De ha úgy gondolom, hogy igenis sikerülni fog, nagyobb eséllyel fog sikerülni, mintha azt gondolnám, hogy úgysem fog sikerülni. Aztán felnagyítás és lekicsinyítés. Az semmi, hogy van egy nyelvvizsgám, mert az mindenkinek van. Hogy van 3 diplomám, de hát mit érek vele? Érzelmi logika. Hiába szerepeltem jól több nemzetközi versenyen, mégis középszerűnek érzem magam. Ezekben ugye nagyon jó tetten érhetők ezek a belésújkolt szülői magatartások. Aztán a pozitívumok figyelmen kívülhagyása. Csak azért sikerült a nyelvvizsgám, mert szerencsém volt. Hát itt is egy babonás gondolkodásmód. Aztán címkézés, illetve téves címkézés. Én mindig vesztes vagyok. Én olyan balek vagyok. Tehát rá aggat magára, hogy én ilyen vagyok, akkor azok a címkék meghatározzák. Van egy nagyon szép kis ilyen történet, a Keserű atya csinált belőle egy ilyen prezentációt is, egy ilyen kis báb figura, ott azok között az a szokás, hogy mindig címkéket raknak ott egymásra is. Hát szegény már teli van rengeteg ilyen negatív címkével, és akkor aztán fölmegy egy hegyre ahhoz, aki őt elkészítette, ahhoz a bábfaragóhoz, és akkor ő hogyan szedi le róla ezeket a címkéket. Personalizáció, ez a magyarul megszemélyesítés. Az én hibám, hogy rossz hangulatú volt a családi ebéd. És ugye itt is tetten érhetők a gyerekkornak a címkézése, illetve a gyerek saját magát teszi felelőssé a szüleinek a vállásáért, vagy az állandó otthoni veszekedésekért, és akkor később is hajlandó saját magát hibáztatni. Megint visszautalok a délelőtre, hogy ezt a saját magunknak való megbocsátás. Pláne, hogyha mondjuk nem is voltunk mi az okai, de még ha oka is voltunk egy negatív dolognak, akkor is, ha Isten megbocsátott, akkor én milyen jogon bírálom felül az ő ítéletét. Tehát még egy kell és kellene állítások. Mindig pontosnak kell lennem. Vagy ugye itt is felfedezhető az, amit gyerekkorban beléje súlykoltak a családban. Vagy a barátomnak tudnia kellene, hogy mit szeretnék. Ebben is egyfajta ilyen gondolatolvasás, hogy olvassa ki a gondolataimat, hogy én mit szeressek, vagy mi van éppen bennem. Fontos persze, hogy legyünk empátiásak, érezzük át, hogy mi van a másikban, de hát ha ezt ugye elvárja az ember mindig, akkor ezek azok, amik mindig belevihetik a depresszióba. Most nem gondol, nem ért rá a másik, hogy most itt találgassa azt, hogy mi lenne nekem jó, és akkor nem szeret, nem törődik velem. És akkor nekem, akkor depresszióba kell esnem. Milyen hatással lehet ennek a terápiának? Lehet, hogy csak ez egy reklámfogás, hogy adják a könyvet, de lehet benne valami. Két hasonló csoportot összehasonlítottak, ilyen pszichológusok, lehet, hogy ők csak az ő társasága. Az egyik csoportnak a mindegyik tagja megkapta Bölsz könyvét azzal a felszólítással, hogy egy hónap alatt olvassák el. A másik nem kapta meg a könyvet, illetve nem kapott ilyen feladatot, de mindegyikkel végeztek hasonló terápiákat. A könyvet olvasó betegek csoportjában nem csak enyhültek a depressziós tünetek, akik olvasták, azoknál el is maradtak. Azt írja az a Pszichológia Dióhéjban szerzője, hogy a könyv hatásának titka talán az lehet, hogy a beteg nem a kezelés passzív tárgyának, hanem aktív résztvevőnek érzi magát, aki eszközt kap a kezébe saját maga megváltoztatásához. Bölsz könyvének utolsó fejezetében azt fejtegeti, hogy az igazán súlyos depressziók leghatásosabb gyógymódja a gyógyszerekkel kombinált kognitív terápia. Tehát ez a kognitív terápia, ez amiről most szó volt, az ismeretközlés, hogy elmagyarázása annak, hogy mi hogyan történik, hogyan születnek a érzelmek, milyen kapcsolatok vannak ezek között az automatikus gondolatok és a negatív érzelmek között. Egy másik szerző 2000 évvel korábban ezt mondtam, metanoete, változtassátok meg gondolataitokat. A nous, az értelem van ebben a szóban, változtassátok meg értelmeteket, gondolataitokat, vagyis térjetek meg. Ugye talán ismerős már ez a szerző. Mit jelent a megtérés a szó eredeti értelmében, gondolkodásmódunk átalakítását? Pál apostolnak ide vonatkozó néhány gondolatam. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságtokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadástokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos, amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Filippiekhez írt levél 4:6-9. Van olyan pszichológus, egyébként protestáns lelkész, aki úgy gyógyít, hogy a Szentírásból tanítad be mondatokat, ezeket kell megtanulni, kívülről ismételni, életté váltani. Több könyve is megjelent magyarul, itt van mindhárom. Norman Vincent, úgy van írva, Peale. Pil, a pozitív gondolkodás csodás eredményeim. Aztán a pozitív gondolkodás hatalma, illetve az út a boldoguláshoz. Ez a Püskinél jelent meg 2000-ben, út a boldoguláshoz. A másik kettő, Milliók olvassák ilyen címkével, Pressure Vessel Handbook, valami azonosíthatatlan kiadó, de pár évvel ezelőtt még kapható volt, párat beszereztem, de most már úgy hirtelen ezt a hármat találtam meg. Tehát Szentírásból minél több dolgot megtanulni, azokra figyelni, fejezzük be két ilyen szentírási gondolattal. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. Izaiás 43:18. Most már ne arra gondoljatok, ami régen történt, és ne a múlt dolgokra figyeljetek. És ugyanezt, ahogyan Pál apostol fogalmazza Filippiekhez írt levél 3:13-14, elfelejtem, ami mögöttem van, és nekirendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.